hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Hírek a Szent István Rádióban.
Harmadfokú hőségriasztást adott ki az országos tiszti főorvos az ország egész területére vonatkozóan előreláthatóan csütörtök 24 óráig, közölt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. A következő napok tartósan extrém melege fizikai és mentális megterhelést jelenthet mindenki számára. Elindult a Fekete Madonna zarándokvonat Budapestről Lengyelországba, a Csesztohovai Szűz Mária kegyhelyre. Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök arról beszélt, a meglátogatni kívánt helyszínek Isten népének áhítatáról tanúskodnak. Ezen helyekről a zarándokok keresztény életükben megerősödve térnek vissza, és készek lesznek a szeretet műveinek minél tökéletesebb gyakorlására, fogalmazott a zarándokvonat lelkivezetője. Orbán Viktor bejelentette, elég volt a brüsszeli háborús logikából. A miniszterelnök szerint az iráni-izraeli háború tovább emeli az energiárakat, miközben Brüsszel az orosz energiahordozók kitiltásával lábon lőni az európai part. Facebook bejegyzésében éles kritikát fogalmazott meg, beharangozta, hogy a csütörtöki Európai Uniós csúcson a magyar emberek érdekeit fogja képviselni. Magyarország és Szlovákia megakadályozta az újabb 18. Európai Uniós szankciós csomag elfogadását, ezzel tiltakozva az ellen, hogy Brüsszel meg akarja tiltani az olcsó orosz földgáz és kőolaj vásárlását, ami tönkretenné Magyarország energiabiztonságát, jelentette be a külgazdaság és külügyminiszter Brüsszelben. Szijjártó Péter az Európai Uniós külügyi tanácsülését követően arról számolt be, egyre durvuló háborús hangulat uralkodik a kollégái körében. Csak idén 10 000 milliárd forintnyi fegyvertámogatást juttatott az Európai Unió Ukrajnába, és elhangzott, ez nem elég, ennél sokkal több kell, hívta fel a figyelmet. Semmilyen újabb pénzügyi támogatáshoz, újabb fegyverszállításhoz, semmilyen újabb katonai művelethez nem vagyunk hajlandók hozzájárulni, szögezte le. Szijjártó Péter beszélt a kárpátaljai magyar közösség ügyéről. Erre Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője úgy reagált, az Európai Unión belül védjük a kisebbségi jogokat, nem azon kívül. A magyar miniszter ezt a kijelentést botránynak nevezte és hangsúlyozta, ez még inkább arra mutat rá, hogy Ukrajna egy tapottat sem haladhat előre a csatlakozási folyamatban addig, amíg teljesen helyre nem állítják a magyar kisebbség jogait. A legjelentősebb és direkt fenyegetést jelenleg Oroszország jelenti a NATO-ra nézve, jelentette ki a Katonai Szövetség főtitkára Hágában a szervezett csúcs találkozója előtt. Mark Rutte közölte, még mindig hisz abban, hogy Ukrajna számára visszafordíthatatlan út vezet a NATO-ba. Újabb ország Jemen is belép az izraeli-iráni háborúban, erről az ország fegyveres erőinek szóvivője tett közzé közleményt, írta meg itthon az Index elsőként. Tartsátok távol hajóitokat a felségvizeinktől, fogalmazott Jaya Sari dandártábornok az Egyesült Államokhoz és Izraelhez fordulva. Az Irán által támogatott jemeni húszik is bejelentették, hogy hivatalosan is csatlakoznak az Izrael és Irán között eszkalálódó háborúhoz a síta teokratikus rezsim oldalán. Ez azután történt, hogy az amerikai légierő hétvégén csapásokat mért iráni célpontokra. A milícia már korábban jelezte, hogy készen áll amerikai hajók és hadihajók elleni támadásokra a Vörös-tengeren. Májusban többlettel zárt a központi költségvetés, erősítette meg az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszerének május végi helyzetéről kiadott részletes tájékoztatójában a Nemzetgazdasági Minisztérium. A hónapban 213,5 milliárd forint összegű MVM osztalékbefizetés érkezett a büdzsébe, s bár a társasági adó befizetésének határideje ezúttal június 2-ára esett, így is csak nem 238,5 milliárd forint adóbevétel keletkezett a hónap végéig. Végül az időjárásról. A záporok, zivatarok elvonulta után újra derült lesz majd az ég, sokfelé élénk erős marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, Takács Alajos címzetes kanonok, érseki tanácsos, Sajó Szentpéteri plébános életének 73. áldozó papságának 48. évében, június 17-én a Miskolci Kórházban szentségekkel megerősítve elhunyt. Műsorunkban ráemlékezünk egy vele készült korábbi riportunkkal, a riporter Pap Ildikó.
Nem volt nehéz kötődni a plomhoz, mert szinte az udvarunkon volt a templom, de Istennek legyen hála, a család vallásos volt. Természetes, hogy hát a vasárnap az vasárnap volt, az úrnapja. Tehát akkor nem dolgoztunk, délelőtt szentmise, délután litánia, de az októberi rózsafűzéreken, májusi litániákon, vagy ugyan nem a templomhoz kötődik, de karácsony előtt szállást keres a Szent Család imádságokra. Ezen nem csak édesanyámmal vagy testvéreimmel vettünk részt, hanem nagyon gyakran édesapám is. Hát a szentmisén pedig természetes, és mind fiú gyermekek, mi nekünk ott kellett mellette ülni, mert akkor még abban a kis templomban jobb oldalt ültek a férfiak.
Meg volt mindenkinek a helye, kicsit utána felső, kórusra igen, szorultak igen, föl a férfiak.
Én oda nem szorultam fel soha. És édesanyám meg a nők a másik oldalon ültek.
Sokakkal beszélgetve néha belebotlok abban, hogy főleg ahol nagy család van, ahol több gyermek van, ott szülők, nagyszülők fontosnak tartották, hogy legalább az egyik gyermek valamilyen egyházi pályát válasszon. Ilyesmi játszott közre a Lojzi atya családjában, hogy szerették volna azt, hogyha valaki a gyermekek közül papi hivatást választja?
Hát van korkülönbség. A nővérem 42-ben bátyám, 43-ban született, másik bátyám 50-ben, én pedig 52-ben. Tehát három fiú gyermek, és édesanyám szorgalmazta, hogy legalább a fiatalok tovább tanuljanak. És azt sem rejtette véka alá, hogy szeretne, ha a három fiából az egyik pap lenne. De ez a szó szintjén maradt meg, hogy ő mennyit imádkozott, azt úgy nem tudom, de az előbb már említettem, hogy nagymamám, úgy érzem, nagymamám imádkozta ki, hogy pap legyek.
De akkor nem érte nagyon nagy meglepetésként, amikor a középiskola után az egri érseki papnevelő intézetben felvételizett?
Hát valójában már korábban elkezdődött, mert a plébános segítségével kerülhettem én Esztergomba. ugyanis az odahazai iskolázás az nagyon alacsony szintű volt. És ez a plébános, akitől szerintem a keresztnevemet is kaptam, mert harmadik fiú gyermekként születve még senki nem kapta az édesapám nevét, és ott mondogatták, hogy Lajos, de édesanyám nem akarta, hogy legyen Nagy Lajos, meg Kis Lajos. És szerintem a plébános mondta, hogy hát akkor legyen Alajos. És így Alajos lettem. Na ez a plébános nagyon jó kapcsolatban volt az Esztergomi Ferences gimnáziummal, és az ő segítségével jutottam oda, és akkoriban volt olyan, hát elég sokan voltunk, és szerintem az egyharmada maradt meg abból az ország különböző területéről, akik egyházmegyei támogatást is kaptak. Tehát például Esztergomba a felvételi az az EGRI szemináriumban volt, és utána valamilyen kis segít az egyházmegyétől is kaptam, hogy a kollégiumi ellátás rendben legyen. Tehát szinte természetes volt, hogy negyedik, második fél évében a hittudományi főiskolára fogok jelentkezni.
Milyen volt akkoriban a szemináriumban az élet?
Jónak mondhatom. Érdekes volt az oda kerülésem, mert aztán bevittek katonának, ahogy jelentkeztünk rögtön. A 18. életévemet már a katonaságnál töltöttem, és bevonultattak velünk egy rabbi növendéket is. És ő hitben bizonytalanná tett, hogy Jézus Krisztus nem a messiás, mert a bárány és az oroszlán még nem legelészik együtt. És először egy Kecskeméten végzett gimnazistát bizonytalanított el, aki a barátom lett, és én is úgy döntöttem, hogy akkor ennek utána kell majd jól nézni, és akkor jelentkezek a teológiára, tehát akkor visszaléptem. Aztán majd elkezdtem szállító munkásként dolgozni Budapesten, és másfél-két hónap után jött egy olyan belső nagy nyugtalanság, de az nagyon nehéz volt, egy két hét, hogy nem itt van a helyem, nem ez az én feladatom, nem ezt kell csinálnom. Bár elfogadtak, meg szerettek, meg lett volna tovább lépési lehetőségem, de Egerből attól a, akkor kispap volt, később eltávolították a szemináriumból, akivel együtt mentünk felvételizni. A hátam mögött ült a gimnáziumba, és katonák is együtt voltunk. Jött egy levél, hogy nekem ott van a helyem, az EGRI szemináriumba. Gondolkoztam, és írtam levelet, és a Váradi József atya prefektus behívott egy beszélgetésre, ami azzal zárult, hogy megbeszéli az érsek úrral, és majd kaptam is egy levelet, hogy felvettek, és most elkezdhetem a tanévet. Ez azért már október második felében lehetett, és amikor én bementem a szemináriumba, 24. elsős kispapként, erőadások, azok úgy tetszettek, hogy nem kell minden órára készülni, feleléstől félni, de a tanárok a szünetekben a kispapokkal együtt röplabdáztak. De valahogy a tanárok unszimpatikusak voltak nekem. Aztán magam is csodálkoztam, mert észleltem, hogy évvégére pedig szimpatikusak lettek. És valójában jó társaság alakult ki. Akkoriban a, különösen a Gondaimre atya prefektus vezetésével a szeminárium udvarán egy 4 méter magas drótkerítésből épült egy kis fotballpálya. Mi dühöngőnek hívtuk. Hát eshetett az eső, égethetett a nap, nagy hóesés volt, letapostuk, fociztunk, szóval igazából nem állt másból az életünk, mint délelőtt az előadásokat meghallgatni, ebéd után egy kicsit kiugrálni magunkat, és a délutáni stúdiumokba tanulni. Tehát jó társaság volt, jó barátok voltunk, és úgy mentem a szemináriumba, ha egyszer is előjön, hogy nem itt van a helyem, azonnal ott hagyom. De nem jött elő. Aztán haladtunk a diákonus center is felé, meg majd a pap center is felé, és hát persze, hogy foglalkozni kell azzal a kérdéssel is, hogy és a nősülés.
Akkor csak előjött ez a kérdés,
hát,
hogy...
Természetesen, hát persze. És gyerekkorom képe jött elő, amikor a bátyámtól ő a gépáramáson dolgozott az idősebbik bátyám, és bizonyára összetört csapágyból ilyen fényes golyókat hozott nekünk haza. És én azt betettem a zsebbe, elmentünk játszani, hát persze dicsekedtem vele, aztán pedig hogy nem, kis bódva fölött egy fagajon kapaszkodva mentünk át a túlsó partra, és ezek a golyók a zsebemből kihullottak. De ott nem homokos, vagy nem, lehet, hogy akkor se találtuk volna meg, hanem iszapos volt a folyó, és persze, hogy nem találtunk egyet sem, meg a fényes golyókból, és akkor én azt kértem a Jóistentől, hogy hát hagyd dobjam akkor ezt a kulcsot a tengerbe, mármint a nősülésnek a kulcsát. És hát elfogadta a Jóisten, úgy tűnik.
Azóta sem bánta meg ezt a döntést?
Nem. Ahogyan nem jött erő egyszer sem, hogy nem ez a helyem, ugyanúgy ezt a döntést sem bántam meg egyszer sem.
1977-ben szentelték pappá, minden kis papnak, papnövendéknek választani kell egy szentelési jelmondatot. Lojzi atya milyen jelmondatot választott?
A Korintusi levél elejéről: hűségesre az Isten, ő hívott meg fiának, Jézus Krisztusnak a közösségébe. És ez számomra továbbra is példa, hogy mi csak esetleg próbálgatunk hűségesnek lenni, de az Isten az, aki örökké hűséges. Aztán pedig, hogy közösségbe hívott meg. Tehát nem egyedüliként élem a világot, vagy nem tudom én. És már gimnáziumban is a mi osztályunknak volt zenekara, ugyan nem voltam zenekari tag, vagy énekelni se tudok, de mindig volt közösség körülöttem, és igazából akkor éreztem jól magam, amikor közösség van.
Erre nagyon nagy hangsúlyt fektetett kápláni évei, meg plébánosi évei alatt is a közösségépítésre. Papi hivatása, a lelki pásztori szolgálata kurzió kapcsán változott?
Mindig azt szerettem volna, hogy ami a papi hivatásomhoz tartozik, vagy éppen a plébánosi feladatokhoz, vagy bármilyen az érsek úr által kijelölt területhez, az az elsődleges, azt teljesítsem. Viszont úgy fogalmaztam, hogy a kurzió a szívem csücske. Tehát az egyházmegye papja szerettem volna mindig maradni, vagy tehát azt a szolgálatot ellátni. Az az elsődleges küldetésem, de hát Istennek mellette sikerült a kurzióban is.
Nagyon-nagyon aktívan, hosszú éveken keresztül lelkivezetője volt a kurzió mozgalomnak.
Hát igen, gyakorlatilag 20 éven keresztül. 1994-ben választottak meg a kurzió lelkivezetőjévé. Mindig voltak nehéz feladatok. 95-ben szerveztük az első kurziót. Úgy terveztem, hogy tavasszal kettőt, ősszel kettőt, két férfi, két női, aztán majd bejött a nyárra a miskolci kurzió, mert pedagógusok nem tudtak eljönni tavasszal és ősszel, tehát már 95-ben is tavasszal, illetve hát talán februárban férfi kurzió, és utána egy-két hétre a női kurzió, aztán március vagy áprilisban a következő férfi kurzió és női kurzió. Ennek az a jelentősége, hát egyrészt hét múlva lesz a kurzió, és még vagy ott jelentkezőben csak. De volt Egerben is már a fájdalmas anya plébánián egy férfi közösség, akikkel találkoztunk időnként, hét hetente talán. Ott pedig nagyon jó ifjúsági csoport volt a fájdalmas anya plébánián, és ebben a férfi közösségben elmondtam a fájdalmamat, hogy a jövő héten indulna a kurzió, és nincs jelentkezés. És megtört a jég, és 21-en vettek részt az első férfi kurzión. Hát aztán ők meg már küldték a feleségeiket, és női kurzión részt vettek, aztán majd küldték a férfiakat is. Még megjegyzem, hogy majd Ágfalvi Antal atya is részt vett a kurzión, és talán érsek úr biztatására ő tartott már Egerbe kurziót. Ezért mi általunk tartott első férfi kurziót, harmadik kurziónak neveztük el, mert sorba megy, mindegyiknek van száma, és onnantól kezdve harmadik férfi, harmadik női, negyedik férfi, negyedik női, stb. De ennek a lényege, érsek úr azt kérte, hogy mielőbb leszakadni a budapestiekről. Tehát a vidékiek nehezen fogadják el a budapestieket, vagy a távolról jövőket mondhatnak akármit, vagy nem tudom én. A két férfi, két női kurzió után megtartottuk a úgynevezett grémium gyűlést, és választottunk embereket. Az nagyon intenzív időszak volt az ő részükről is, meg az én részemről is, mert aztán meg kellett hívni őket munkatársképzőben. És személyesen elmentem hozzájuk. Például Kazin Barcikára is eljöttem. Hát ezeket megdöbbentette, hogy egy pap eljön ide, hogy megkérje minket, meg nem tudom. Szóval az akkor egy fénykora indult a kurziónak. Ez a 90-es évek, tehát második fele. Utána mindig volt azért küzdelem a résztvevők meghívásával, de szóval ment azért, és 2001-ben érsek úr helyezett a Fráter György gimnázium lelkivezetőjének. Az egy elég nehéz időszak volt katona frontvonalban, és úgy éreztem, hogy ez 2004-ben mindent a gimnáziumért. Tehát azzal bízott meg az érsek úr, itt semmi leágazás nem lehet, és ekkor mondtam le a kurzió vezetéséről. Tehát amit korábban is említettem, hogy elsőbb az egyházmegyei feladat, és ha még szívem csücske is a kurzió, az szenvedhet hátrányt.
Az elmúlt 20 évet 2006 óta Sajó Szentpéteri plébánosként tölti és éli. Itt hogyan sikerült közösségeket alakítani, szervezni?
Itt azért rögtön megtapasztaltam, hogy a hívek nem csak elszaladnak, hanem lehet velük kapcsolatot teremteni. Tehát van egy hűséges csoport, akik rendszeresen járnak a Szentmisére, akikkel azt mondhatnám, hogy együtt vagyunk. Voltak nagyon jó bérmálkozási csoportok, kirándulások.
Fontos, hogy legyenek az ember mellett közösségek. Úgy gondolom, hogy nehéz vizekre elvezek egy picit, de már többször megemlítette Lojzi atya. Mindannyian egy könnyed, felhőtlen életre vágyunk, amiben tényleg a Jóistennek csak az ajándékait meg a kegyelmét tapasztaljuk meg, aztán hát nagyon sokunk életében ez nem ennyire felhőtlen, és nem így alakul. Nem kímélte meg a Jóisten a betegségektől. Hogyan lehet egy ekkora keresztet? Azzal a nem is öröm, de az a derű, ami Lojzi atya szeméből sugárzik a beszélgetésünk alatt is. Hogy ez van, és a Jóistennel együtt ezt is viszem.
Szerintem nagy jel. Ez az én értelmezésem. Aki akarja, elfogadja, aki akarja, nem. 2014-ben, ahol most templom épül, ott volt egy kápolna, amit szerettünk volna átalakítani. Beszéltem is egy tervezővel, az a tervező még makettet is készített, és bementünk az érsekségre, érsek úrnak megmutattuk, és makettnek azért örülök, mert a papírokat le lehet így egymásra tenni. De a makettre nem lehet papírt tenni. De azért lesöpörték az asztalról. Nem jött létre semmi. De mindig volt valami, ami tovább rögte a dolgot. Aztán jött egy pályázat, amikor már a tervezők is szóba álltak velünk, és akkor hozzájárult, elkezdték tervezni a templomot. Eljött annak az ideje, hogy hát akkor építkezés lesz, illetve bontás, és át kell adni a területet. És ott egy jó kis közösség volt, és én féltem, hogyha ott másfél-két évig nem lesz Szentmise, az a közösség felbomlik. És ott a környéken szerettem volna valami olyan helyet megvásárolni, ami alkalmas arra, hogy ott misézünk. Meghalt egy néni, aki szemben lakott ezzel a kápolnával. Megnéztem azt a területet, szóval nem volt alkalmas. Megnéztem egy másikat is, az sem volt alkalmas. Egy harmadik önkormányzati terület. Most ehhez hozzátartozik, hogy mikor Miskolcon voltam, akkor hát részben édesanyámmal, de vettünk egy lakást. És tavaly októbertől az nekem olyan teherré vált. És szerettem volna megszabadulni tőle. Volt benne albérlő, annak fel is ajánlottam még kedvezményt is. Hát aztán ő bement egy üzletbe, dobozokat kérni, valami kis üzlet van ott a közelben, hogy költözni fognak, és utána megy egy másik fiatalember, hogy nem tudnak-e itt a környéken egy eladó lakást. Ez talán pénteken történt, vagy szombaton, nem tudom, de egész délután hívogatott az az ember engem, hogy ő megvenne azt a lakást. Szóval meg is tudtunk egyezni, eladtam neki a lakást, és ez az önkormányzati épület pályázatra volt kiírva, és kicsit kiegészítve meg tudtam vásárolni. Nekem 2018-tól jelentkezett Rózsafűzér társulatot hívtak Kurésekú reggelbe, és szombaton, azon a szombaton reggel jelentkezett az első ilyen húgyhőjeg prostata probléma. Majd Miskolci kórházban, hogy úgy mondjam, szépen elküldtek. És egy Sajó Szentpéteri fiatal srác, Szemmelweis Egyetemen urológus, és mindig ajánlgatta, hogyha bármi problémám van, szóljak neki, vagy forduljak hozzá. Pont február elején megműtött, és bizonyabban, hát épp akkor a már átköltöztetett kápolnába, amire az árverésre a bátyám ment el, és sikerült megszerezni azt az épületet, ami alkalmas, olyan gyönyörűen berendezték, egy héttel korábban, mint ahogy át kellett adni a területet. Szóval, hogy valami ilyen flottul menjen, ez vagy véletlen, ami szintén Isten, vagy pedig az Isten keze. Na most, hát én szerintem erre a sátánnak is van válasza. Március 1-én pont ott voltam a kápolnában, amikor telefonált ez az orvos, hogy sajnos egy lejomió, nagyon rossz indulatú daganat van a prostatán, és nem csak a prostatát, hanem a hólyagot is ki kell venni, műteni kell. Felhívott Budapestre, hogy beszéljek az orvossal, aki műtene, és kiderül, hogy valaki hazament, és azt hiszem én szerdán voltam, és pénteken be is fekhetnék, és hétfőn megműtenek. Ez nagy hétfő volt, amikor megműtöttek. 6 órás műtét volt, és hát azt gondoltam, mert 3 zarándokutunk volt megszervezve a pápa látogatásra, Sárospatakra, egyházmegyei találkozó, meg Zalaegerszegre, a Mindszentinumba. Azt gondoltam, hogy a pápa látogatásra is el tudok majd menni. Azt gondoltam, hogy de legalább akkor majd Sárospatakra, de hanem akkor Zalaegerszegre. De ez 3 hónapig úgy tacsra tett, hogy június 21-én volt itt bérmálás, arra már el tudtam azért jönni, és mondtam a érsek úrnak, hogy akkor a jövő héten már jövök a plébániára, és próbálom ellátni a feladatot, de ő mondta, hogy már egyes csak még 2 hétig a bátyámnál, de valóban az jobb is lett. Novemberben egy emeri megint kimutatott, hogy maradt még ott valami. Mintát kellett volna venni, nem tudtak mintát venni, aztán kiderült, hogy áttétek vannak a kis medencébe a tüdőre, meg nem tudom én, és szintén sikerült az Országos Onkológiai Intézetnél egy kapcsolat, elkezdték ezt a kemoterápiás kezelést. Hát ez nagyon-nagyon legyengít.
Mi ad erőt?
Hát aki eddig is erőt adott. Jó Isten. Ki adna mást?
Ma így a mindennapi imában, ha szolgálatára, az életére gondol, mi az, amiért hálát tud adni a Jóistennek?
Hát nyilván legelőször, hogy olyan családban nőhettem fel, amit említettem is. Itt gondolok a testvérekre is, jelenleg is, vagy szóval mostani időben is, minden vasárnap a nővéreméknél ebédelek, és a Jöjtsegen laknak 5 kilométerre. Ez látogatás is, én azt mondom, hogy látogatás. Ők pedig szívesen hívnak mindig vasárnapi ebédre, tehát a családért. Hát különösen biztos ezt kellett volna első helyen említeni is, de hát ez a család is hozzájárult. Szóval, hogy meghívott az Isten. Nem tudom, mennyiben említettem, hogy első évben Esztergomban csak kapkodtam a fejemet. Nem tudtam elképzelni, hogy miért jön minden órára más tanár be. Ők nem bírják, nekem megbírni kell. De másodikban szerintem, szóval akkor tanultam a legtöbbet, és akkor töltöttem, meg azt követően is. Ott volt egy pici kápolna, alig fértünk be az osztály. Ott egy nagyon mély barátság alakult ki Jézus Krisztus is közöttem. Tehát nyilván Esztergomnak is köszönöm, hogy a Isten akkor megérintett engemet, meghívott. Szóval azt is érzékeltem is, mondták is, itt az egyházközségben is nagyon sokan imádkoznak a gyógyulásomért. Ők azt gondolják, hogy a gyógyulásomért kell imádkozni, de Isten én szerintem arra fordítja, hogy úgy tudjam ezt a betegséget hordozni, ahogy hordozom. Tehát, hogy ne keseredjek el. Szóval a mérlegnek, ahogy említettem, a templomépítést is nem csak egy serpenyője van. A másikba is kell valamit tenni, és hogy ehhez hozzá segít engem, hogy tudjam beletenni.
Kedves hallgatóink, Takács Alajos Sajó Szentpéteri plébánosra emlékeztünk ezzel a vele készült korábbi riportunkkal. A szerkesztő Papildikó nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a bemondó Klész Beáta.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alexander Dumas a Három testőr című írásának 18. részét Varga Tamás olvassa fel.
Alexandre Dumas, a három testőr. Nos, asszonyom, szólt D'Artagnan, midőn a fiatal asszony ajtót nyitott, és ő belépett. Ne haragudjon, ha kimondom, szánalmas alak a férje. Hogyan? Hallotta, mit beszéltünk? Kérdezte élénke Monacieux-né, és nyugtalanul pillantott D'Artagnanra. Mindegy szóig. Ja, Isten, de hogyan? Megvan rá a saját módszerem. Annak segítségével hallgatoztam már akkor is, amikor a bíboros fogdmegeivel folytatott valamivel élénkebb eszmecserét. És mennyit értett meg abból, amit beszéltünk? Sokat. Először is, hogy a férje, hál' Istennek, ostoba szamár. Aztán, hogy kegyet szorult helyzetben van, aminek őszintén örülök, mert így a szolgálatára lehetek. És Isten látja lelkemet, tűzbe megyek kegyedért, ha kell. Végül, hogy a királyné bátor, értelmes, megbízható embert keres egy londoni utazásra. A három tulajdonságból legalább kettővel rendelkezem. Tessék, parancsoljon velem. Bonacieux-né nem válaszolt, csak a szíve kalapált örömében, és szemében titkos remény villant föl. És mi a biztosíték, hogy nem csalódom, ha magára bízom ezt a feladatot? Kérdezte. A szerelmem. Kérem, szóljon. Parancsoljon, mit tegyek? Istenem, Istenem, lebegte a fiatalasszony, rábízhatok-e ilyen titkot magára, uram, hiszen még szinte gyerek? Hát jó, látom, olyan embert keres, aki jót áll, értem. Ez nagyon megnyugtatna, nem is tagadom. Ismeri Athost? Nem. Porthost? Nem. Aramist? Őt sem. Kik ezek az urak? A király testőrei. Ismeri Trévi urat, kapitányukat? Ó, igen, őt már ismerem, ha nem is személyesen. A királyné nem egy ízben emlegette, milyen bátor és hűséges nemes úr. Attól remélem, nem fél, hogy Trévi úr kiszolgáltatja kegyedet a bíborosnak. Nem, nem. Hát akkor mondja el neki a titkát, és bármi fontos, értékes, rettenetes, kérdezze meg tőle, rám bízhatja. De a titok nem az én titkom, nem adhatom ki. De Bonacieux úrnak ugye az imént majdnem kiadta, kérdezte bosszusan D'Artagnan. Odvasfára, postagalambra, kutyára is rábízzuk olykor levleinket. Pedig láthatja, hogy szeretem. Mondani ezt mondja. Talpig lovag vagyok. El is hiszem. Bátor vagyok. Ebben nem kételkedem. Tegyen hát próbára. Bonacieux-né a fiatalemberre pillantott. Még nem küzdötte le teljes habozását, de a férfi szeme úgy lángolt, hangja oly meggyőzően csengett, hogy kezdett ébredezni benne a bizalom. Különben is olyan volt a helyzet, hogy mindent kockára kellett tennie, ha el akarta érni célját. A túlságos titkolódzás, a túlságos bizalom egyaránt vesztébe sodorhatja a királynét, aztán mitagadás önkéntelen vonzalmat érzett ifjú védelmezője iránt, és ez is arra ösztönzte, hogy beszéljen. Rendben van, szólt a férfihoz. Meghallgatom fogadkozását, meghajlok biztosítékai előtt. De Istenre esküszöm, aki mindent hall, hogyha elárul, megölöm magam, még ha ellenségeim meg is kegyelmeznének, és halálom a maga lelkén szárad. Én pedig, asszonyom, esküszöm az Isten színe előtt, szólt D'Artagnan, hogyha a parancsának teljesítése közben elfognak. Inkább meghalok, de semmit nem teszek, és nem szólok, ami bárkinek árthat. És a fiatalasszony elárulta a szörnyű titkot, melynek egy részét a véletlen folytán, a múltkor a szivattyú háznál már megismerte a fiatalember. Ez volt kettejük szerelmi vallomása. D'Artagnan sugárzott a büszkeségtől és az örömtől. Titka van, szeret egy asszonyt, az is szereti őt és bízik benne, óriásnak érezte magát. Indulok, szólt, már is indulok. Indul, kiáltott fel Bonacieux-né. Hát a csapata, hát a kapitánya. Istenemre, drága Constance, mióta együtt vagyunk, eszembe sem jutottak. Igen, igaza van, szabadságot kell kérnem. Újabb akadály, suttogta Bonacieux-né szomorúan. Se baj, kiáltott fel D'Artagnan némi töprengés után. Ezzel megbírkozom, nyugodt lehet. De hogyan? Még ma este felkeresem Trévi urat. Megkérem, eszközölje ki számomra sógoránál, Dizisár úrnál az engedélyt. De még van valami. Mi? Kérdezte D'Artagnan, látva, hogy Bonacieux-né habozik. Attól tartok, hogy nincs pénze. Attól tart? Ez túl szép kifejezés, szólt D'Artagnan elmosolyodva. Tessék, folytatta Bonacieux-né, azzal kinyitott egy szekrényt, egyik fiókjából elővette az zacskót, melyet alig fél órája oly szerelmesen beszézgetett a férje. Tessék, itt ez a pénz. A bíboros pénze, kacagott fel D'Artagnan. Emlékszünk még, hogy hála a kiemelt padlónak elejétől végig hallotta, miről társalog a rőfös és felesége. A bíborosé, válaszolt Bonacieux-né, amint látja, egészen mutatós. Istenemre, kiáltott fel D'Artagnan, külön öröm, hogy ő eminenciája pénzén mentjük meg a királynét. Aranyos, kedves fiatalember, mondta Bonacieux-né, biztosra veheti, hogy ő felsége hálája nem marad el. Ó, már is bőven elnyertem jutalmamat, kiáltott fel D'Artagnan, szerettem magát, s maga nem utasít el. Annyi boldogságot nem is mertem remélni. Psszt, szólt Bonacieux-né, és összerezzent. Mi az? Valaki beszél az utcán. Talán a férjem, ő az, megismerem. D'Artagnan az ajtóhoz ugrott, és rátolta a reteszt. Addig ide be nem teszi a lábát, míg én itt vagyok, mondta. Akkor nyisson ajtót, ha már elmentem. De hiszen én sem maradhatok itt. Mit mondok neki, ha keresi a pénzt? S ha itt vagyok, rajtam keresi. Igaz, ki kell jutnunk a házból. De hogyan, ha kimozdulunk, észrevesz? Akkor más nem tehetünk. Menjünk fel a szobámba. Istenem, kiáltott fel Bonacieux-né. Hogy mondja ezt? Megijeszt a hangja. E szavak közben egy könnycsepp csillogott meg Bonacieux-né szemében. D'Artagnan látta, hogy könnyezik, és megrendülve elérzékenyülten vetette magát a lába elé. Olyan biztonságban lesz nálam, szólalt meg, mint az Isten házában. Nemesi szavamra fogadom. Menjünk, barátom, felelt az asszony. Megbízom magában. D'Artagnan óvatosan elhúzta a reteszt, aztán, mint az árnyék nesztelenül kiosontak a belső ajtón a kapuajba, felsurrantak a lépcsőn, és eltűntek D'Artagnan szobájában. Alig kerültek belül a küszöbön, a fiatal ember biztonságokáért eltorlaszolta az ajtót. Azután mindketten az ablakhoz léptek, és a zsalú hasadékán át megpillantották Bonacieux urat. Egy köpönyeges férfival beszélgetett. A köpönyeges ember láttára D'Artagnan felszökött, félig kivonta a kardját, az ajtóban termett. A mőingi férfi állt az utcán. Mit csinál? Kiáltott Webonassioni. Mindkettőnket tönkretesz. Ha egyszer megesküdtem, hogy megölöm, felelte D'Artagnan. De életét már elajándékozta valakinek, nem rendelkezik vele szabadon. A királyné nevében megtiltom, hogy bármi más kockázatot vállaljon, mint az utazás. A saját nevében semmit nem parancsol. A saját nevemben, szólt Bonacieux-né, Sangyán érzett, hogy nem ura érzelmeinek, saját nevemben én csak kérem erre. De hallgassunk, mintha rólam beszélnének. D'Artagnan az ablakhoz lépett és figyelt. Bonacieux úr visszatért lakásába, s amikor látta, hogy senki sincs odabent, a köpenyeges férfihoz sietett, akit közben egy pillanatra egyedül hagyott. Nincs itt, mondta neki, biztosan visszatért a Louvre-ba. Bizonyos benne? Kérdezte az idegen, hogy felesége nem sejtette meg, miért távozott? Bizonyos, hetvenkedett Bonacieux, rövidesszű asszony az. Vajon a fiatal gárdista itthon van-e? Nem hiszem, amint látja, ablakán zárva a zsaru. A réseken semmi fény nem szűrődik elő. Mégsem ártana utána nézni. De hogyan? Kopogtasson az ajtaján. Megkérdezzem az inasát? Kérdezze. Bonacieux újra belépett a házba, kinyitotta ugyanazt a kaput, amelyikén az imént surrant át a két menekülő, felkapaszkodott egészen D'Artagnan szobájáig, és kopogtatott. Semmi válasz. Porthos akkor este különösképpen ki akarta vágni a rezet, és kölcsönkérte Planchet. D'Artagnan pedig nem esett a feje lágyára, hogy életjert adjon magáról. Amint Bonacieux újja megkoppant az ajtón, a fiatal pár szíve nagyot dobbant. Senki sincs itthon, szólt Bonacieux. Nem baj, mi azért csak menjünk be magához. Biztonságosabb, mintha küszöbön ácsorgunk. Ja, Istenem, suttogta Bonacieux-né, semmit sem fogunk hallani. Sőt, ellenkezőleg, szólt D'Artagnan. Most hallunk majd csak igazán. Felemelt 3-4 kőlapot, és ettől mentem valóságos Dionízos füle lett a szobája. Szőnyeget terített a földre, letérdelt és intett Bonacieux-nénak, hogy kövesse, hajoljon ő is a nyílás fölé. Biztos, hogy nincs otthon senki, szólt az idegen. Tűzbe teszem a kezem, felelte Bonacieux. Tehát azt hiszi, hogy a felesége visszatért a Louvre-ba. Csak magával beszélt, senki mással? Csak velem. Ez mindennél fontosabb, tudja-e? Szóval, amint jelentettem az igen, igen jelentős dolog, kedves Bonacieux barátom, percig sem titkolom. Tehát a bíboros úr elégedett lesz? Kétség kívül. A nagy ember. Egészen bizonyos, hogy beszélgetése közben felesége nem említette senkinek a nevét? Nem, nem hiszem. Nem ejtette ki Chevreuse asszony, Buckingham úr vagy Vérné asszony nevét? Nem, csupán annyit mondott, hogy egy magas személy érdekében kíván Londonba küldeni. Hitvány besúgók, suttogta Bonacieux-né. Csend, szólt D'Artagnan, és megfogta az asszony kezét, az pedig észre sem vette, nem tiltakozott. Mindegy, folytatta a köpenyeges, mégis nagy szamár maga. Színleg el kellett volna fogadnia a megbízást, akkor most kezében volna a levél. Az állam nagy veszélytől menekült volna meg, maga pedig, igen, nemességet kapott volna a bíborostól. Ki mondta? A bíboros úr? Igen, tudomásom van róla, hogy régen tartogatja magának ezt a meglepetést. Legyen nyugodt, folytatta Bonacieux. A feleségem imád, még van idő. Hülye, suttogta Bonacieux-né. Csend, szólt D'Artagnan, és még jobban megszorította a kezét. Mi az, hogy még van idő? Kérdezte a köpenyeges. Elmegyek a Louvre-ba, kihívatom a feleségemet, azt mondom neki, hogy meggondoltam a dolgot, megszerzem a levelet, és rohanok a bíboroshoz. Hát csak siessen, nem sokára visszajövök, hogy megtudjam, mi az eredmény. Az idegen eltávozott. Gyalázatos, mondta Bonacieux-né. A díszes jelző most is férjének szólt. Csend, ismételte D'Artagnan, és még erősebben szorította kezét. E pillanatban szörnyű üvöltés riasztotta fel tűnődéséből D'Artagnant és a fiatalasszonyt. A férj üvöltött. Most vette észre az acskó eltűnését, és jaj, veszékelt, hogy meglopták. Ó, Istenem, tört ki Bonacieux-né, fellármázza a szomszédokat. Bonacieux sokáig óbégatott, ám oly gyakori volt az effajta jajveszékelés, hogy a sírások utcájában senki nem dugta ki rá az orrát. A rőfös háza egy ideje amúgy sem örvendezett túlságosan jó hírnek. Amikor Bonacieux látta, hogy senki sem jelentkezik, folyvás kiáltozva eltávozott. Hangja mind messzebbről és messzebbről hallatszott a komputca felől. Elment. Most magának is mennie kell, szólt Bonacieux-né. Csak bátran, de mindenek fölött óvatosan. Ne feledje, hogy a királyné az élete. Az övé is kegyedé, kiáltott fel D'Artagnan. Ne féljen, szépséges Konstanz, visszatérek, és méltó leszek a hálára. De vajon a szerelmére is méltó leszek-e? A fiatalasszony nem szólt, de Piruló arca megadta a választ. Néhány pillanat múlva D'Artagnan is eltávozott, szintén állig beburkolózva nagy köpenyébe, melynek szélét kackiásan emelte magasba hosszú kardja. Bonacieux-né követte a tekintetével. Akkor pillantanak oly hosszan férfi után az asszonyok, a szerelmesek. Amikor azonban a fiatalember eltűnt az utcasarkon, az asszony térdére hullott és összekulcsolt a kezét. Ó, Istenem! Kiáltott fel. Vigyázz a királynéra! Vigyázz rám! D'Artagnan meg sem állt, mi Trévi úrhoz nem ért. Azt latolgatta, hogy a gaz idegen néhány perc múlva valószínűleg értesíti a bíborost, hiszen nyilván az ügynöke, és nagyon jól látta, hogy egyetlen pillanatot sem veszíthet. A fiatalember szíve csordultig volt örömmel. Itt az alkalom, egy csapásra dicsőséget és pénzt szerezhet. Már is bizalmas közelségbe került imádottjához, bíztató kezdett kétségtelenül. A véletlen kegye tehát már a kezdet kezdetén többet adott neki, mint amennyit kérni merészelt volna a gondviseléstől. Trévi úr a szalonjában tartózkodott, körülötte egész udvara a megszokott nemesi társaság. Mindenki ismerte D'Artagnant, a ház barátját. A fiatalember tüstén be is lépett a kapitán dolgozó szobájába, és tudotta vele, hogy fontos ügyben várja. Alig várta 5 percet, Trévi úr már is megjelent. A fiatal gárdista sugárzott az örömtől, s a derék kapitány első pillantásra felmérte, hogy csak ugyan valami nagy dolog történhetett. D'Artagnan egész úton azon töprengett, elmondja-e mindent őszintén Trévi úrnak, vagy érje be annyival, hogy titkos ügyben szabad kezet kér tőle. Trévi úr azonban mindig olyan kifogástalanul viselkedett, oly buzgó hűséggel szolgálta a királyt és a királynét, s oly szívélyesen utálta a bíborost, hogy a fiatalember elhatározta mindent elmond neki. Hivatott, fiatal barátom? Kérdezte Trévi úr. Igen, uram, szólt D'Artagnan. Remélem, megbocsátja, hogy zavarom, nyomban elmondom, mi fontos ügyben járok. Beszéljen, hallgatom. Nem kisebb dologról van szó, mondta D'Artagnan, és halkabbra fogta a hangját, mint hogy veszélyben a királyné becsülete, sőt, talán élete is. Mit beszél? Kérdezte Trévi úr, és körülnézett, valóban egyedül vannak-e, aztán ismét kérdően pillantott D'Artagnanra. Aztól, hogy véletlenül egy titokról értesültem, remélem megtartja a fiatalember, ha kedves az élete. De kapitány uramnak el kell mondanom, csak nagyságottól remélhetek segítséget megbízatásomban, mely ő felségétől származik. A maga titkáról van szó? Nem, uram, a királyné titkáról. Felhatalmazta ő felsége, hogy megossza velem? Nem, uram, sőt, ellenkezőleg teljes titoktartásra szólítottak fel. Akkor miért akarja elárulni nekem? Mert amit említettem, nagyságod nélkül tehetetlen vagyok, s attól tartok, ha nem mondom el, mi késztet rá, nagyságod megtagadja tőlem a kegyet, melyet kérni szeretnék. Őrizze meg a titkát, fiatalember, és mondja, mit óhajt. Azt óhajtanám, eszközöljön ki részemre Desessart úrtól 2 hét szabadságot. Mikor? Még ma éjjel. Távozik Párizsból? Kiküldetésre megyek. Tudhatom hová? Londonba. Érdekel valakinek, hogy ne érjen célba? Azt hiszem, a bíboros minden árat megadna érte, ha utazásom kudarcot vallana. Egyedül vág neki? Egyedül. Akkor Bondinál úgyse jut tovább. Úgy legyen Trévi a nevem. Miért? Elteszik láb alól. Kötelességemet teljesítve halok meg. És nem teljesíti kötelességét. És nem teljesíti küldetését. Ez igaz, mondta D'Artagnan. Higgyen nekem, folytatta Trévi. Efféle ügyekre legalább 4 ember kell, akkor az egyik célba ér. Való igaz, uram, felelte D'Artagnan. Nagyságod ismeri Athoszt, Porthoszt és Aramiszt. Hadd kérdezzem meg, segíthetnek-e nekem? Mi szólnak majd, ha nem árulja el nekik a titkot, merről én önként lemondtam. Egyszer mindenkor a vak bizalmat és feltétlen hűséget esküdtünk egymásnak. Meg aztán nagyságod megmondhatja nekik, hogy teljesen megbízik bennem, ők nem fognak bennem kételkedni. Mindhármójuknak engedélyezhetek 2 heti szabadságot, ehhez jogom van. Athos még most sem heverte ki múltkori sebesülését. Ő elmehet fürdőre Forzséba. Porthos meg Aramis pedig elkísérheti jó barátját. Miért is hagynák el sanyarú helyzetében? Lakásukra küldettem szabadságos levelüket, ez lesz a bizonyíték, hogy hozzájárulok elutazásukhoz. Köszönöm, uram, túl kegyes a szám. Tehát keresse fel őket azonnal. Intézzenek el mindent ma éjszaka, de várjon. Mindenek előtt foglalja írásba kérelmét Desessart úrhoz. Meg lehet, hogy idejövet nyomon követte valami spion. Akkor pedig a bíboros már régen tudja, hogy idejött. Nem árt, ha a jelenlétét megindokolja. D'Artagnan megfogalmazta a kérvényt, Trévi úr átvette, és megnyugtatta, hogy hajnali 2-re mindegyik utitársának lakásán lesz a szabadságos levél. Nagyon kérem, kapitány uram, az enyémet Athos címére küldesse, szólt D'Artagnan. Attól tartok, hivatlan vendég várhat, amikor hazatérek. Ne féljen semmitől, szerencsés utat, Isten áldja. Megálljon csak, szólította vissza Trévi úr a fiatalembert. D'Artagnan visszafordult. Pénze van? D'Artagnan megzörgette zsebében a pénzes zacskót. Elég? Kérdezte Trévi. 300 arany. Rendben van, ennyivel akár a világ végéig utazhat. Menjen hát. D'Artagnan elköszönt a kapitánytól, az meg kezét nyújtotta neki. D'Artagnan tisztelettel és hálával szólította meg. Amióta Párizsba érkezett, csak jót mondhatott a jeles férfiúra, aki mindig megbecsülésre méltónak, egyenes nagy jellemnek mutatkozott. A fiatal testőrt első útja Aramishoz vezette. Nem járt barátja házatáján azóta, hogy azon a nevezetes estén odáigoson Bonacieux-nél után. Sőt, nem is igen találkozott Aramisszal, s valahányszor látta, úgy rémlett neki mély szomorúság ülvonásain. Aramis ma estes komoran, mélázva virrasztott. D'Artagnan foggatni kezdte, miért olyan mély a bús. Aramis bocsánatot kért, azt mondta, a jövő héten latin nyelvű szövegmagyarázatot kell írnia Szent Ágoston 18. fejezetéhez, ez foglalja le minden gondolatát. Alig beszélgetett egymással a két jó barát egy-két pillanatig, Trévi úr egyik szolgája lépett be pecsétes boríték a kezében. Hát ez mi? Kérdezte Aramis. Uraságot, szabadságot kért, a szabadságos levelet hoztam el, válaszolta küldönc. Én nem kértem semmiféle szabadságot. Hallgasson és vegye át, mondta D'Artagnan. Neked meg, barátom, nesze egy fél arany a fáradtságodért. Mondd meg Trévi úrnak, hogy Aramis úr igaz szívvel köszöni jóságát. Eredj! Az inas földig hajolt és távozott. Mit jelentsen ez? Kérdezte Aramis. Készüljön fel egy 2 hetes utazásra, és jöjjön velem. Most hagyjam el Párizst, most, amikor azt sem tudom, Aramis elhallgatott. Hogy mi van vele, ugyebár? Fejezte be D'Artagnan. Kivel mi van? Kérdezte Aramis. A hölgyel, aki itt járt a múltkor a Himse zsebkendővel. Honnét veszi, hogy egy hölgy járt itt? Szólt Aramis, és elsáppadt, mint a halál. Láttam. Azt is tudja, kicsoda? Úgy hiszem, legalábbis gyanítom. Hát, szólt Aramis, ha úgyis olyan sokat tud, nem tudja véletlenül, mi lett a hölgyel. Úgy sejtem, visszatért Turba. Turba? Úgy van, ez az, akkor hát ismeri. De ha visszatért Turba, miért nem értesített? Mert attól félt, hogy lefogják. Miért nem írt? Félt, hogy bajba keveri. Köszönöm, D'Artagnan. Az életem adja vissza, kiáltott fel Aramis. Azt hittem, semmibe vesz, és már el is hagyott. Micsoda boldogság volt, hogy viszont láthatom. Nem hittem, hogy kockára teszi szabadságát a kedvemért, de akkor miért jött mégis Párizsba? Amiért mi jelenleg Angliába készülünk. És pedig? Kérdezte Aramis. Egyszer megtudja majd, egyelőre azonban, kedves Aramis, hadd legyen példaképem a teológus unokahúgának diszkréciója. Aramis elmosolyodott, eszébe jutott, mit mesélt valamelyik este barátainak. Nos, ha bizonyosan tudja D'Artagnan, hogy a hölgy eltávozott Párizsból, nekem sincs itt semmi keresni valam, készségesen követem. Mit mond, hová is megyünk? Egyelőre Athoshoz, és ha csak ugyan velem jön, arra kérem siessünk, mert már is sok időt elvesztegettünk. Igaz is, szóljon Bazennek. Bazen is velünk jön? Kérdezte Aramis. Esetleg semmiképpen sem árt, ha egyelőre elkísér bennünket Athoshig. Aramis beszólította Inasát, megparancsolta neki, jöjjön utánuk át a lakására, aztán így szólt, mehetünk. Fogta a köpenyét, kardját, három pisztolyát, végigvizitált 3-4 fiókot, nem lappange véletlenül egy ott felejtett arany valamelyikben, de mint hiába. Amikor belátta, hogy kár minden kutatásért, megindult D'Artagnan után, s azon töprengett, honnan tudja ez a zöldfülű gárdista épp oly jól, akár csak ő, miféle hölgyet látott vendégül, és honnan tudja még nála is jobban, mi van vele jelenleg. Amint kiléptek a házból, D'Artagnan vállára tette a kezét, és merőn rátekintett. Ugye nem szólt senkinek arról a hölgyről? Kérdezte. Senkinek a világon. Athosnak és Porthosnak sem? Egy mukkot sem? Akkor jó. Miután ebben a fontos kérdésben így dűlőre jutottak, folytatták útjukat, és csak hamar megérkeztek Athos lakására. Amikor betoppantak, Athos egyik kezében éppen szabadságos levelét tartotta, a másikban Trévi úr levelét. Meg tudnák magyarázni, miért kaptam ezt a levelet, és mi ez a szabadság? Kérdezte csodálkozva. Kedves Athos, mivel egészségi állapota feltétlenül megköveteli, hozzájárulok, hogy 2 hetet pihenjen. Keresse hát fel a Forgé gyógyfürdőt, vagy más megfelelő fürdőhelyet, mielőbbi jobbulást kívánva maradok, őszinte híve Trévi. Megmondom, Athos, a szabadság és a levél azt jelenti, hogy velem kell jönnie. Fürdőre, Forgéba? Oda vagy máshová? A király kívánja így? A király vagy a királyné, vagy talán nem ő felségeik szolgái vagyunk? E pillanatban lépett be Porthos. Hely, az áldóját, szólalt meg. Ez aztán cifra dolog, miféle új divat ez, mióta adnak szabadságot a testőrnek, ha nem kéri? Amióta jó barátjuk kér helyettük is. Hó, szólt Porthos, valami meglepetés szimatolok. Úgy van, utazunk, mondta Aramis. Mi tájra? Kérdezte Porthos. Bizisten, magam sem tudom nagyon, szólt Athos. Kérdezd meg D'Artagnant. Londonba, urak, mondta D'Artagnan. Londonba? Kiáltott fel Porthos. Mi keresni valónk van Londonban? Erről nem beszélhetek, uraim, csak annyit kérek, bízzanak bennem. Az ám, szólt közbe Porthos, csak hogy a londoni útra pénz is kell, nekem pedig egy vasam sincs. Nekem sincs, szólt Aramis. Nekem sincs, szólt Athos. Van nekem, mondta D'Artagnan, azzal előhúzta vagyont érő zacskót a zsebéből, és az asztalra tette. 300 arany van benne, mindegyikünknek jut belőle 75. Épp ennyi kell jövetmenet a londoni útra. Különben sincs miért aggódnunk, úgysem érünk oda valamennyien. Miért te érnénk? Mivel útközben minden valószínűség szerint lemarad majd egyik másikunk. Csak nem 6-ba indulunk, de bizony 6-ba, és utunk, meg kell mondanom, csöpet sem lesz veszélytelen. Ó, ha már vásárra viszem a bőröm, szólt Porthos, talán csak megtudhatom, kiért. Sokra mégy vele, mondta Athos. Nem azért mondom, szólalt meg Aramis, de én is helyeslem Porthos kérdését. Talán számadással tartozik nekünk a király? Soha. Ő felsége csupán annyit mond, uraim, harcolni fogunk Gascognban vagy Flandriában, menjenek, harcoljanak, és az urak nyomban indulnak. Hogy miért? Bánja az ördög.
Dumas a Három testőr című írásának 18. részét Varga Tamás előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile with your fears, sorrow. Smile, and maybe tomorrow you'll find that life is still worthwhile if you just Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, if you smile through your fear and sorrow.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.